A Lublini Vármúzeum vendégkiállításához kapcsolódó konferenciának az apropója ugye maga a Lublini Szentháromság kápolna, amely egy katolikus templom, keleti kereszténységből gyökerező freskókkal, tehát egyfajta találkozás, az épület és a festmény, ha úgy tetszik, nem illeszkedik össze, mégis megtörtént, és a mai napig is látható szerencsére egy 100 éves restaurálási folyamatnak. Itt Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében hol találhatók hasonló jellegű találkozási pontok a keleti és a nyugati kereszténység között?
Hát én is ezt a kérdést tettem föl magamnak, amikor erre az előadásra készültem, hogy párhuzamos jelenségeket találunk-e a Kárpát-medencében, és úgy gondolom, hogy Erdély az a terület, ahol most teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy vannak olyan templomok, ahol hasonló jellegű történésekkel számolhatunk. Egyébként Nyugat-Magyarországon is van egy példa, Léka ivárkápolna, amelyről nagyon keveset tudunk, csak egy nagyon töredékes freskó van benne, ahol szinte biztos, hogy szintén bizánci művészek dolgoztak, de mondjuk hasonló típusú templomok, mint a Lublini, vagyis hát méretben sokkal kisebbek, de a szituáció nagyon hasonlít, azok Erdélyben találhatók. Az a nagy különbség, hogy az Erdélyben, vagy az Erdélyhez közeli Bihar megyében található példákon nincsenek olyan jó levéltári forrásaink, mint a Lublini templom esetében. Csak stíluskritikai alapon, tehát egy művészettörténeti módszerrel lehet azt sejteni igazából, hogy ezeken a példákon, amelyeket én itt az előadásban ismertettem, hogy nagy valószínűséggel ortodox, vagy hát az ortodox területen képzett festő vagy műhely dolgozott. Az első ilyen példa volt Őralja Boldogfalva, amely Dél-Erdélyben található, a Hátszegi medence közepén, egy késő román stílusú plébánia templom. A festése a hajóban maradt fönt a legnagyobb részben, ez 1311-re datálódik egy felirattöredék alapján, és az az izgalmas ebben a dekorációban, hogy ugye a templom építéséhez képest körülbelül 50 évvel vagy 40 évvel később készült el, ugye, hogy Lublinban is egy második festési dekorációról van szó, itt is a korábbi festésre utaló felszentelési keresztek maradtak fönn, amely bizonyítja, hogy ez a templom eredendően is a román kutatás egyes kutatóinak véleményével szemben eredetileg is katolikus templomnak épült, hiszen a bizánci liturgia nem ismeri a felszentelési kereszt gyakorlatát. Igazából az az érdekes, hogy itt a képek, a freskóknak a stílusa, az arcok megformálása, a ruhák, a figurák, a kompozíció szerkesztése azt mutatja, hogy ez a festő vagy műhely nagyon jól ismerte a korabeli bizánci gyakorlatot. Viszont a helyi igényeknek megfelelően az ikonográfiai struktúrát és a kompozicionális elemeket, sőt néhány viseletnek a részletét is a nyugati gyakorlat szerint alkotta meg. Tehát ez azt mutatja, hogy ő egyfajta művészi szabadsággal élve, tehát a megrendelők igényéhez vagy kulturális közegéhez is alkalmazkodott. Úgyhogy szerintem ebben az esetben nagy valószínűséggel ez a festő akár ortodox is lehetett, de ez nyilván nem jelenti azt, amit már mondtam, hogy a román kutatás is gondolja, hogy itt ortodox templommal kellene számolni. Egyébként ebben a templomban a 15. század első feléből is ismert egy freskó töredék a szentélyben, a szentély keleti falán apostolok ábrázolásai láthatók, amelyek egy későbbi korszakhoz tartoznak, ahhoz az időszakhoz, amikor a kendefi, egy román eredetű kenés család gyakorolta a kegyurasságot, akik katolizáltak, de ennek ellenére, amikor az új kegyúri templomokhoz, az újonnan szerzett kegyúri templomokhoz festőket hívnak, valószínűleg szintén bizánci tanultságú mestereket hívnak, hiszen az apostolokon cirilbetűs feliratok láthatók például. A másik nagyon izgalmas erdélyi példa, az a Küküllő mentén található Darlac nevű szász templomban van. Ez egy késő gótikus, hát ekte katolikus stílusú épület, ebben még jobban is hasonlít a lublini példához. Itt a templom külső falán, a szentély külső falán láthatók a freskók, annak ellenére, hogy az időjárás nagyon megkoptatta őket, viszont itt is stílusukból, kompozicionális szerkesztésükből nagyon jól látszik, hogy a bizánci hagyományokat jól ismerő festő dolgozott, de Itt is alkalmazkodik a katolikus igényekhez, például egy hatalmas Szent Kristóf ábrázolás került kívülre, ami ugye a katolikus hagyományt követ ebben az esetben a kép elhelyezése. Belül még nem ismerjük teljesen, csak most kezdődött meg a belső freskók újraföltállása, mert a 19. század végén ezt lemeszelték, de addig teljesen szabadon látható volt, és az volt az izgalmas, hogy az együttest elsőként leíró tudós, ő már akkor azt gondolta, hogy ezek bizánci, ő azt írja, hogy egy Konstantinápolból menekült festőnek a munkái lehetnek, tehát már akkor is föltűnt ezeknek a képeknek a bizánci hagyományhoz mutató nagyon szoros kapcsolata, és az eddig föltárt részletekből tényleg jól látszik, hogy noha egy katolikus templom számára készült freskó ciklusról van szó, hiszen a magyar szent királyok mellett számos olyan elem van, és a feliratok is latin nyelvűek voltak, amely mégis azt mutatja, hogy itt a festő akár a Kárpátok túloldaláról is érkezhetett ide. A harmadik példa, az nem a történeti Erdély, hanem ugye Bihar megyének az Erdély felőesi részében van, Magyar Remete jelenleg református templomából ismert. Itt valószínűleg 14. században épült kőtemplomnak a hajóját, szentélyét az utóbbi években a Teleki László Alapítvány segítségével Lángi József tárta föl, de már ismertük a 20-as évektől, hogy itt vannak freskók, és ezek Zsigmond király korában készültek, viszont a toronyaiban a 20-as években előjött egy másik festőtől származó együttes is, amely az ajtó fölött egy Eleusza típusú úgynevezett meghatódott istenszülőt, egy bizánci típusú istenszülőt ábrázol, egy pantokrátort és négy evangélistát. Ezek a képek nem csak a stílusukban, ikonográfiájukban bizánciak, hanem a felirataikban is ciril betűket mutatnak, tehát ciril betűs felirataik vannak, részben értelmezhetetlenek, és azt mondja Lángi József, és azt írja, hogy a bekarcolások alapján van rajta egy 1474-es bekarcolás, tehát az elé kell datálnunk ezeket a freskókat. És itt az történhetett, hogy ez már a középkorban is egy román többségű vidék volt, tehát nagy valószínűséggel a templom festés folytatásához néhány évtizeddel később, tehát az akkori magyar remetei hívek valószínűleg egy román festőt kértek meg, vagy egy bizánci tanultságú festőt, hiszen most nemzetiségi hovatartozásról nincs értelme beszélni. De ez mai napig arról tanúskodik, hogy ezek a kulturális együtthatók a középkorban azért nem voltak olyan szorosan szétválaszthatók, mint ahogy azt ma ilyen felekezeti szempontból gondoljuk. Én is sokat gondolkoztam azon, hogy a középkorban vajon miért bíztak meg, vagy hívtak bizánci festőket. Valószínűleg ennek praktikus oka is volt, hiszen a bizánci festők ahhoz vannak szokva, hogy egy templomot tetőtől talpig kifessenek, lehetőleg gyorsan, hatékonyan és esztétikusan. Tehát, hogyha őket meghívták, akkor lehetett arra számítani, hogy itt jó munka fog történni. És mondjuk itt az a különbség, hogy Lublinban valószínűleg egy tudatos választásról van szó, hiszen ott kiderült, hogy a Ulászló, ugye az édesanyja maga is orosz hercegnő volt, és annak ellenére, hogy ő katolikusként keresztelkedett meg Litvániát is katolizálta, de valószínűleg mégis egy személyes preferenciát mutat az, hogy ő a Rusz területéről hív festőket, hogy az királyi alapítású gótikus templomokat díszítsék. Magyarországon ilyen konkrét példát nem nagyon ismerünk, csak tehát ezek az eseti példáink vannak, és hát van arra is adatunk, hogy például Óbudán dolgoztak volna a középkorban a Szentpéter prépostság számára úgynevezett görög festők, akiket ugye sok mindent jelenthet a középkorban, tehát ebből még töredékeket sem ismerünk, tehát nem kizárt az, hogy hasonló együttesek akár a középkori királyi Magyarország területén is állhattak, de jelenleg egyet sem ismerünk.
Mennyire kutatják ezt a területet, tehát a katolikus templomokban a keleti kereszténység motívumait, ábrázolásait megtalálni, feltérképezni azoknak az eredetét, az alkotóit felelni, ez mennyire népszerű a kutatók körében?
Hát ez annyira népszerű, hogy ugye Erdélyben, azt az előadásban is említettem, az utóbbi 10 évben nagyon fölgyorsult az újonnan előkerült, eddig már részben ismert, vagy egyáltalán nem ismert falképek mennyisége, és egy részük mindenképpen rokonságot mutat, ha nem is olyan szinten, hogy bizánci mesterek, vagy bizánci tanultságú mesterek alkották volna, de a keleti ikonográfiával nagyon szoros rokonságot mutatnak, és hogy ennek az egész stíluskörnek a meghatározása, hogy most itt itáliai közvetítéssel, vagy közvetlen balkáni kapcsolatokkal kell számolni. Ennek az eldöntése egyáltalán nem egyszerű, és ez a mai magyar művészettörténetben egy eleven probléma, és akik az erdélyi falképekkel foglalkoznak szorosabban, azok kénytelenek ezzel szembesülni, de még igazából nincsenek erre jó válaszok, tehát igazából várjuk, hogy még jobban neki feszüljenek ennek a témának, és hogy az eredményekből egy kicsit majd világosabban láthassuk, hogy itt a mesterek, műhelyek elkülönítése, ez mennyire egy Európában is általánosan elterjedt stílus tendenciát mutat, vagy valami speciális dolog, ami például a középkori Erdélyre volt jellemző, ugye kultúrák meccéspontjában lévén, vagy pedig mondom egy kortünet, amely nyugaton is valamilyen szinten azért jelen volt. Tehát ez egy még lezáratlan kérdés, és nyilván, hogyha itt az említett emlékek helyreállítása is további kutatása folytatódik, akkor lehet, hogy egészen más kérdések és más válaszok fognak születni, mint amelyekkel ma foglalkoznak.
A kutatás nem lesz egyszerű feladat, hiszen a lublini példa azt mutatja, hogy ha megvannak a megfelelő adatok, tehát ha tényleg van forrás, akkor egészen jól rekonstruálható, hogy hogyan is kerültek oda azok a képek, miért és mit ábrázolnak. Nem tudom, hogy Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében van-e remény arra, hogy ha nem is olyan mélységben feltárják adatok szempontjából, források szempontjából az ilyen hasonló jelenségeket, de talán valami, ami ennyire jól feldolgozható, ilyet találnak, vagy már találtak is?
Hát írott források területén nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a középkori anyag gyarapodna az a pusztulás miatt. Viszont, hogyha a falképek föltárása tovább folytatódik, egyáltalán nem kizárt az, hogy a lublinihez hasonló dedikációs feliratok kerüljenek elő. Tehát ezt nem lehet kizárni, igazából nem tudjuk, de az általam bemutatott emlékek esetében már kevés a valószínűsége, mondjuk kivétel a darlac, mert hogy ott nincs föltárva egyáltalán, tehát itt nem kizárt az, hogy ott akár festőnevek, vagy akár évszám, megrendelő név is előkerüljön, de mondjuk Őralja Boldogfalva esetében ott van egy évszám, nevek is, de kicsi a valószínűsége, hogy ott túl sokkal többet tudnánk majd meg, mint eddig.